Rádió Egyetem. Külső erők földrajza. Aprózódás, mállás. Gábris Gyula előadása. A felvétel 2007. októberében készült.
Jó napot kívánok! Ennek a résznek az a címe, hogy többféle címe is van, először mondom az érthetőbbet, aprózódás, mállás. A másik hosszabb, de tulajdonképpen többet is mond, a kőzetek előkészítése a lepusztulásra címet viseli. Ugye azt bizonyára máshol már megtanulták földtanban, meg egyéb, akár a középiskolában, itt a földtani előadások során, hogy a felszín átalakulását három mozzanatra lehet visszavezetni. Az egyik az erózió, a felszín pusztítása. A pusztulás során bizonyos anyagmennyiség keletkezik, amelyet a pusztító erő elszállít, illetve egy bizonyos helyen, bizonyos körülmények esetén, fennállása esetén ezt már nem bírja tovább cipelni, lerakja. Ha valakinek tetszik az idegen szó, akkor erózió, transportáció és akkumuláció. Tehát lepusztulás, szállítás és lerakás. Ez a hármas mozzanat, ez nagyon régóta ismert, és a földtanban, a geomorfológiában használatos három mozzanat. Ezt most mi ki fogjuk egészíteni egy negyedikkel. Tudnék, ez az előkészítés folyamata, ugyanis az a helyzet, az a tapasztalat, hogy legtöbbször a felszínen lévő csupak kőzetek azért eléggé ellenállóak ahhoz, hogy az erózió meg tudja bontani őket, hogy darabokat szakasson le róluk, hogy aztán majd elszállítsa és lerakja valahová. Ahhoz, hogy ez a folyamat viszonylag gyorsan, könnyen lejátszódjék, ahhoz előkészítő, anyag előkészítésre is szükség van, és mi ezzel az anyag előkészítéssel fogunk foglalkozni, azzal, hogy a felszínen lévő kőzeteket átalakulnak, és csak utána történik meg a valóságos lepusztulás. Ez az átalakulás, ez fizikai és kémiai folyamatokból tevődik össze. Többféle fizikai és többféle kémiai folyamat. Ezt a fizikai és kémiai folyamatot, ezt a kettőt úgy lehet meghatározni, hogy a fizikainak akkor nevezzük ezeket a folyamatokat, hogyha a felszínen lévő kőzet, anyag, csak méretváltozáson megy keresztül. Ami azt jelenti, hogy szétdarabolódik, szétesik, vagy ahogyan mondanánk, mondjuk aprózódik. A másik fajta folyamat az pedig kémiai folyamat, tehát a kőzetek valamilyen hatásra alkotórészeiket tekintve kémiailag átalakulnak. Ezt a földrajzosok és a geomorfológiában dolgozók mállásnak nevezik. A múlt fél évben, mikor földtant tanultak, akkor valószínűleg nem ezeket a kifejezéseket használták, az nem baj, tehát hogyha a geológusoknál vizsgáznak, akkor mondhatják nyugodtan, hogy fizikai mállás meg kémiai válás, de ha a földrajzosoknál vizsgáznak, akkor nem mondják, mert ideges lesz a vizsgázó, és azt mondja, hogy fizikai mállás az nincs, az hülyeség, a mállás az kémiai folyamat, amit ők fizikai mállásnak neveznek, az aprózódás. Ez valószínűleg abból adódik, hogy nincs rá jó szavunk, mert például nem élhetünk az angol, vagy a franciával, vagy a némettel, amelyik erre azt mondja, hogy alteration, meg verwitterung, vagyis megváltozás. A magyar nyelven nem szeretjük az ilyen mindenre jó szavakat. Mi az, hogy megváltozás? Hát kihullik valakinek a haja, az is megváltozás. Mégis ugye ezt nem tarthatjuk kőzet előkészítésnek. És akkor ők ehhez hozzáteszik, hogy fizikai és kémiai megváltozás. Hát nekünk erre nincsen közös szavunk, úgyhogy mondjuk azt, hogy aprózódás és mállás. Bár vannak itt problémák, mert mivel nincs külön önálló szavunk, ezért a mállást kénytelenek vagyunk használni akkor, amikor a regolitot akarjuk magyarul kifejezni. Tudnilik, az a legfelső kőzetréteg, amely a fizikai és kémiai folyamatok révén átalakul, és az eróziónak így könnyebben áldozatul esik, azt a vékonyabb vastag réteget idegen szóval regolitnak nevezzük. Magyarul pedig kénytelenek vagyunk azt mondani, hogy ez a málladék takaró, tehát ez az átalakult kőzetekből álló málladék takaró, aminek ugye eltérő vastagsága lehet. Ennek a málladék takarónak a vastagságát az a négy tényező befolyásolja, amit itt felsorolva látnak egymás után. Az első fontos tényező az maga az a kőzet, amely az átalakulást elszenvedi, annak a kőzetnek a fizikai és kémiai tulajdonságai természetesen befolyásolják az átalakulás mértékét, vagyis a regolit vastagságát. Mondok példát rá, előbb persze azt kell tudni, hogy ezt az átalakulást a csupasz kőzetfelszínnel érintkező, tehát a litoszférával érintkező más szférákból jövő hatások fogják végbevinni. Az atmoszférából, a hidroszférából és a bioszférából érkező hatások fogják ezt elvégezni a felszínen. Vagyis az alapkőzet hatása ott érhető leginkább tetten, hogy ezek a más szférák mennyire tudnak behatolni a kőzetbe. Vannak-e repedések benne, rések benne, behatolhat-e a levegő vagy a víz könnyedén, vagy nem hatolhat be. Ezek az anyagi tulajdonságok határozzák meg a regolitnak a vastagságát az alapkőzet esetében. A másik befolyásoló tényező az éghajlat. Hiszen világos, hogy ezekhez a folyamatokhoz víz kell, bizonyos hőmérséklet kell, a folyamatok gyorsabban mennek végbe magasabb hőmérsékleten, és a többi. Ezeket a vízmennyiségét, a hőmérsékletet azt viszont az éghajlat határozza meg, hogy milyen klimatikus övben vagyunk, a trópusokon, ahol meleg van, ott is a nedves egyenlítőítelten, vagy a száraz sivatagban, ugye ez nem mindegy. Mérsékelt övben vagyunk, a hideg övben vagyunk, kevés a csapadék, nagy hideg van. Tehát az éghajlat befolyásolja a folyamatoknak az intenzitását, és ennek következtében a regolit vastagságát, a növényzet. De előbb említettem, hogy az atmoszféra, a hidroszféra és a bioszféra találkozásánál vagyunk, és ezek azok a szférák, amelyek a litoszférának a legfelső rétegét átalakítják. A növényzet ugye a bioszférának a legjobban látható, észrevehető részeit alkotják. Hogy milyen a növényzet, az persze függ az éghajlattól is, de tovább is hat, és a különféle kőzetelőkészítő folyamatokat erősítheti. A negyedik tényező az ugye első pillanatban butaságnak tűnik, mert azt mondom, hogy a regolit vastagságát a regolit vastagsága határozza meg. Ha így lecsupaszítom, akkor ez értelmetlen, ugye úgy mondják a tudományosan, valaki nem azt akarja mondani, hogy ez butaság, akkor azt mondja, hogy tautológia, ez sokkal szebben hangzik, ráadásul az emberek 80%-a nem is tudja, hogy mit jelent. Már is tudósnak látszik az ember. Mi az, hogy a regolit vastagsága meghatározza a regolit vastagságát? Ez igazán, de meg kell magyarázni. Képzeljük el azt, az esetet, hogy van itt mondjunk egy ilyen kőzetfelszínünk, akármiből, mondjuk ebből, kérem szépen kiabálják nekem, hogy miből van ez a kőzet. Na, gránit, ugye, hát ezt meg, meg kell tanulni. Na most az gránit alapkőzet az adott terület éghajlata növényzetek következtében kialakul mondjuk egy ilyen vastag regolit, máladék takaró a tetején. Igen ám, ez eljuthat egy egyensúlyi állapothoz. Az első három tényező az egy adott terület, adott kőzetén meghatározza a maximális regolit vastagságot. Ennél vastagabb nem lehet. Persze az érték változó. De mondjuk a mutórán példával hozott indiai gránitnál mondtam, hogy 30 méter. Tehát eljutunk egy maximális vastagságig, amely a három tényező függvényében a földfelületen más és más érték lehet. Tudnilik, ahogyan vastagodik a regolit, úgy egyre gyöngül az átalakulásnak a mértéke, és elérkezünk egy mélységig, ahol ez a gyöngülés a nullát fogja elérni, vagyis megszűnik az átalakulás, a kőzet átalakulása. Mi történik azonban, tehetjük fel a kérdést, ha ide felhők jönnek, és elkezd esni az eső, és ez lepusztítja ezt a felső részét. Akkor az egyensúlyinál vékonyabb lesz a máladéktakaró, tehát megerősödik ismét a folyamat, és a regolit újabb rétegek, az átalakulás újabb rétegeket fog érinteni, és most itt lesz a határa. Másképpen szólva, az regolit vastagsága, ha nem éri el a maximumot, az egyensúlyi állapotot, és ráadásul az erózió állandóan pusztítja is, vékonyítja, akkor a folyamat tovább megy a kőzet belsejébe. És akkor íme látható is, hogy tulajdonképpen hogyan pusztulnak a látszólag ellenálló, kemény kőzetrétegek, mondjuk a gránitok. Úgyhogy először egy máladéktakaró keletkezik rajta, az erózió ezt a máladéktakarót viszi el, és mivel elviszi a máladéktakarónak egy részét, az átalakulás, a kémiai, fizikai folyamatok egyre mélyebbre hatolnak a kőzet belsejébe, és így szép lassan az egész át fog alakulni, de közben mindig elszállítódik a teteje. Vizsgáljuk meg akkor ezeket a részfolyamatokat, mert ugye ez úgy általánosságban volt eddig igaz, hogy átalakulnak a kőzetek, de nézzük meg, hogy hogyan, miképpen, milyen részfolyamatok segítségével. Vizsgáljuk először úgymond a fizikai részét, ennek utána a kémiai részét. Kezdjük az aprózódással. Az aprózódás ugye az azt jelenti, hogy a felszín közelben lévő kőzetek kisebb darabokra esnek szét. Mi az az erő, amely ezt a szétesést eredményezi? Az aprózódás esetében lehet mondani egy dolgot, ami minden aprózódási folyamat esetében érvényes, mégpedig az, hogy a kőzet belsejében valamilyen okból belső feszültség jön létre, és ez a belső feszültség fogja szétvetni, darabolni magát a kőzetet. Az, hogy mi okozza ezt a belső feszültséget, azt vizsgáljuk a következőkben, mert többféle úton, módon is kialakulhat belső feszültség a kőzetben. Az első ok, amit vizsgálunk, a hőmérséklet változás hatására bekövetkező egyenlétlen térfogat változás. Mindenki nagyon jól tudja, hogy természetes anyagok közül bármit melegítünk, akkor annak a térfogata megnő. Azt is nagyon jó, ez ugye egy meghatározható anyagra jellemző érték, hőtágulási együtthatónak nevezték annak idején, maguk is megtanulták az iskolában fizikából. Arra is emlékeznek, hogy minden anyagnak van saját, csak rá jellemző mértékű hőtágulása. A hőtágulási együtthatók anyagonként különbözőek. Vannak, amelyiknek nagy, vannak, amelyiknek kicsi. Most képzeljenek el egy kőzetet, mondjuk itt van a gránit, ugye tavaly megtanulták Puskás Zuárnál, hogy ez nagyon sokféle ásványból áll össze. Mindegyik ásványnak más egy kicsikét a hőtágulási együtthatója, az egyik jobban tágul, a másik kevéssé. Ha a kőzet hőmérsékleten növekedik, akkor egyes ásványok így lögdösik a szomszédjukat, a másik az meg ugye nem tud akkorát lökni rajta, aztán lehűl, és újra kezdődik az egész, egy játék a tágulás és a összehúzódás között, és egyszer eljutunk odáig, hogy ez a tágulás olyan mértékű lesz, a tágulás következtében fellépő belső feszültség olyan mértékű lesz, hogy a kőzet szétesik. Ezt nevezzük hőtágulás következtében létrejövő aprózódásnak, és mivel a kőzetek döntő többségének ez a hőmérséklet változása a napsugárzás hatására bekövetkező hőmérsékletemelkedésből származik, vagyis más szóval az inszoláció a besugárzás hatására következik be, ezért ezt inszolációs aprózódásnak nevezzük. Milyen mértékű lehet a hőmérséklet változás? Hát itt látnak néhány görbét. Ezek sivatagi területekről készült ábrák. Nagyon jól látható, hogy a levegőnek a hőmérséklet ingadozása nem is olyan nagy, 10 és 31 néhány fok közötti, ugye ez még április, még nincsenek nagy melegek a sivatagban, viszont mondjuk fél centiméterrel a felszín alatt már majdnem 50 fokra emelkedik föl a kőzet. Ahogy megyünk befelé, ott a kőzet hőmérsékletének a csökkenését tapasztalhatjuk 5 cm, 10 cm-es mélységben. Tehát nem csak arról van szó, hogy a különböző anyagok eltérő mértékben terjednek, hanem a kövön belül is a felszíni részek azok jobban tágulnak, a belseje pedig kevésbé tágul. Tehát a homogén anyagból álló kőzetek is ilyen egyenlőtlen térfogatváltozást szenvedhetnek. Ez az ábra, ez egy hosszabb 24 órás mérési sorozatot mutat, elég régi, nyáron. Amikor ez készült, akkor ezt a területet úgy hívták, hogy Szovjet Közép-Ázsia. Ugye ez ma már nem szovjet, és akkor se volt Közép-Ázsia, csak úgy hívták, mert ez Nyugat-Ázsia. Ugye Ázsiának a nyugati részén voltak ezek a köztársaságok. Itt is jól látható, hogy bizony 50 fok fölé emelkedik nyáron a csupasz kőzet felszín. Magasabbra is emelkedhet. Akkor, amikor még a Szahara nagyrészt francia gyarmat volt, akkor az ilyen légiós csapatok, ugye őrjáratok tisztjei azon versenyeztek, hogy ki mér nagyobb hőmérsékletet a sivatagban. És az nyert, aki a legközelebb tudta tenni a hőmérő higany végét a homokhoz, úgyhogy még ne érjen hozzá. Mértek 70 fokokat, meg még nagyobb hőmérsékleteket is. Hát igen, jelentősek ezek az értékek. A napi ingadozás az olyan 31 néhány fok lehet. Ezt mostan tovább megyek. Ez pedig egy kísérletnek az eredménye, amely azt mutatja be, hogyha egy kamrában, amit melegítünk, belteszek különféle anyagokat, ezeknek a mérete hőmérséklettől függően hogyan változik. Jól látható, hogy ami nagyon megváltozik, ugye itt például mi ez a nátriumklorid, ugye? Vagy bárium-szulfát, vagy nem túlságosan gyakran előforduló anyagok a természetben. A gránit, nézzék meg, hogy 20 fokhoz képest 1%-os térfogat növekedéshez majdnem 300 fokra kell fölemelni a hőmérsékletét. A kalcitok, a bészkő még annyira sem. Egyáltalán az egész görbe azért furcsa, mert tulajdonképpen olyan értékek vannak feltüntetve, ami a természetben szinte nem fordul elő. Még egyszer mondom, ugye itt a 70 fok az már nagyon nagy dolog. Ott alig van egy kis változás. Most ettől függetlenül a tapasztalatok azt mutatják, hogy igenis van hőaprózódás, van inszolációs aprózódás, A sivatagok területén, ott, ahol nincs fagy, és tudjuk, hogy más aprózódás sincsen, mégis nagy mennyiségű törmelékkel van dolgunk. Tehát nagyon valószínű, hogy hosszú idő alatt a hőaprózódás hatására jelentős mennyiségű törmelék keletkezik. Hőaprózódásnak ráadásul úgy szokták mondani, hogy van egy különleges változata. Itt például látunk egy óriási golyót, ez egy gránit gömb, és itt ketté repett egyszerűen. Nos, ezt a nagyméretű repedést, repedezettséget általában a hőaprózódásnak szokták tulajdonítani. Pontosabban fogalmazok, az inszolációs aprózódásnak szokták tulajdonítani. Tudnilik, a hőaprózódásnak van egy másik változata a természetben, és ezt újabban sokkal jelentősebbnek is tartják. Ez pedig a tűz hatására történő fölmelegedés, majd az azt követő gyors lehűlés. Milyen tűzről lehet szó? Csak is természetes körülmények között létrejött tüzekről beszélhetünk, legalábbis a régebbi időkben, ugye amikor az ember nem gyújtogatott, mint most Görögországban meg Boszniában. Természetes úton módon is létrejöttek bozott tüzek, szavanna tüzek, préri tüzek és mi egymás villámcsapásra, vagy bármi másra. Ilyenkor ezek a gyorsan terjedő tüzek elég magas hőmérsékletre tudták fölemelni a kőzeteket, pár száz fokkal emelték a hőmérsékletet, és legtöbbször az ilyen tüzeknek közvetlen hatása az esőt is hozott, tehát gyorsan le is hűtötte ez az eső a kőzetfelszínt, és így az előbb említett tüzek következtében is létrejöhetett aprózódás. Az utóbbi évtized kutatásai kimutatták, hogy ilyen tüzek természetes körülmények között sokkal gyakrabban fordultak elő, mint ahogy azt az emberek eddig elképzelték egyáltalán. Tehát tűz hatására is létrejöhet igen nagy mértékű térfogatváltozás, amely belső feszültséget eredményez, és ennek következtében aprózódás. Belső feszültséget létrehozhat bármilyen anyag, amely bekerül a kőzet belsejébe, kristályosodik, kristályformája van, és a kristálya növekedik. Vagy úgy, hogy újabb anyag kerül hozzá, vagy egyáltalán a kristály méretek növekednek. Kristály növekedés hatására bekövetkező aprózódásnak a legegyszerűbb változata a fagyaprózódás. A kőzetek repedéseiben lévő víz megfagyhat, és fagyás közben igen nagy mértékű térfogat változáson megy keresztül. A nulla fokos víz térfogatához képest a nulla fokos jég térfogata 9%-kal nagyobb. Ha visszaemlékeznek az előbbi hőaprózódásnál, ugye ott 1-2%-ról is már azt mondtuk, hogy a természetben nem is fordulhat elő. Itt pedig 9%-os térfogat növekedésről van szó, óriási mértékű. Így a fagyaprózódás, ott, ahol van fagy, természetesen a legintenzívebb vagy legnagyobb mértékű aprózódást eredményezi. Ezt tudták. Ez talán már nem, hogy mi a föltétele annak, hogy a fagyaprózódás egyáltalán végbe menjen. Először is arra van szükség, hogy a víz zárt térben legyen. Gyakran előfordul, hogy a víz maga hozza létre a zárt teret. Például gondolják meg azt, hogy egy üvegben vagy egy pohárban van víz, és kirakjuk télen, amikor fagy van, akkor ugye a jég először a tetején fog képződni, és a poháron kívül a jég lesz az, amely a vizet a zárt térbe kényszeríti, és utána, ha fagy a víz, akkor az már tovább fog térfogatában növekedni. Fontos, hogy a víz ne vándoroljon, ne spriccelődjön ki a helyéről, mert akkor a nyomás nem fog érvényesülni, és teljesen kitöltse ezt a teret. Hát, hogy ezt pontosan megértsék, hogy hogyan történhet, akkor elmondok egy ilyen képzetbeli kísérletet. Az előbb említett pohár vizet tegyük ki a téli estén az ablakba. Két poharat tessék előkészíteni. Egy pezsgős poharat, meg egy konyakos poharat. Na, mi a különbség a pezsgős pohár és a konyakos pohár között? Remélem tudják, de azért fölrajzolom. Ugye ez a pezsgős pohár, azért, mert amikor beleöntik a pezsgőt, akkor fölhabzik, és ahogy megy fölfelé, kitágul, és nem fog kirohanni a pohárból, ugye a bögréből kirohan, mint a konyakos pohár, az viszont ilyen alakú, mert a konyak ivás élvezetéhez hozzátartozik az illatának az ízlelése is, az pedig úgy történik, hogy ebbe az összehajló részbe itt vannak a illatok, az ember úgy megrázza, aztán bele szagol. Na most képzeljék el, hogy ebbe is vizet töltök, meg ebbe is vizet töltök. És mi történik akkor, amikor kialakult a jégdugó, és a tovább hűlő és megfagyó víz elkezd kiterjedni? Hát ez nyugodtan terjed, mert fölfelé szélesedik, tehát kilöki a jégdugót. A víz nem tölti ki teljesen a teret, mert mindig emelkedik, tehát az a pezsgős pohár elvileg nem szabad, hogy szétrepedjen a fagy hatására. A konyakosnál nem arról van, hát ez nem tud följebb menni, mert szorul, ez szét is fog vetődni. Tehát íme egy kísérlet, amely bemutatja, hogy a víz zárt térbe legyen, ne tudjon vándorolni, és teljesen kitöltse a teret, és csak akkor lesz aprózódás, csak ez a pohár fog széttörni, ez meg nem fog széttörni, mert ennek teljesülnek a fölrajzolt feltételei, ennél viszont nem teljesül a feltétel. Ha most már ugye látjuk, hogy teljesülnek a feltételek, és van fagyaprózódás, akkor is meg lehet állapítani azt, hogy az aprózódás mértékében, intenzitásában, mennyiségében van különbség. Van, ahol kicsiny, van, ahol óriási mennyiségű anyag termelődik. Az, hogy mekkora a termelt aprózódás termék mennyisége, az függ magától a víz mennyiségétől, ugye? Hogyha sok víz van, és minden repedésbe befolyik, akkor mindegyiket szét fogja vetni. A kőzet típusától, ismét utalok rá, hogy vannak-e repedések a kőzetben, vagy nincsenek. Egy nagy repedés van, vagy 28 ezer apró. Ugye, ha egy nagy van, akkor az ketté esik, ha 28 ezer apró, akkor megy, szétmegy apró kis darabokra. És hát függ a fagy erősségétől, hosszúságától és gyakoriságától. A fagy erősségén azt értjük, hogy milyen mélyre hűl, milyen alacsonyra hűl le a hőmérséklet. A hosszúság az, hogy egy fagyástól a következő olvadásig mennyi idő telik el. A gyakoriság meg ennek tulajdonképpen a fordítottja, mert hogyha gyorsan következik az olvadás, akkor egy adott időn belül többször lehet fagy, és olvadás, tehát a fagy változékonyság nagy. Hogy valamihez hozzá tudják kötni, elmondom azt, hogy két szélsőséges fagytípust minimum el lehet különíteni a fagy erőssége, hosszúsága és gyakorisága szempontjából. Az egyiket úgy hívják, hogy izlandi típusú fagy. Az izlandi típusú fagyra az jellemző, hogy nem erős, tehát mínusz 1-2 fokra hűl le a kőzet és benne a víz, rövid ideig tart, mert általában este megfagy, reggel vagy délben megolvad, és ennek következtében gyakori. Tehát ez egy ilyen kis vékonyka, incifinci, de irtószorgalmas fagy. A másik típus, az ellenkező véglet, az meg a szibériai típusú fagy. A szibériai típusú fagyról azt kell tudni, hogy igen erős. Mennyire erős? Hát mondok egy példát, hogy könnyebben megjegyezhessék. Szibériában, ha nagyon hideg van, nem kell iskolába menni a gyerekeknek. Ez roppant emberséges dolog. De hát ugye arra is figyelni kell, hogy azért túl sokat ne hiányoznak, mert akkor nem tanulnak meg semmit. Ezért húztak egy limitet, és azt mondják, ha 40 fok mínusz, akkor nem kell iskolába menni. 39-ben még igen. Most ebből látható, hogy a szibériai fagy ugye az eléggé erős lehet. Milyen hosszú? Hát ugye befagy októberben, és majd kienged márciusban. Tehát hosszú, és egyáltalán nem gyakori. És érdekes módon az aprózódás termékek ugyanazon kőzeten mások lesznek az izlandi típusú fagy, mint a szibériai fagy esetében, de ez már messze vezet apróság vagy finomság, most nem akarok ezzel foglalkozni. Itt ez a felvétel az Urál-hegységben készült, pontosabban a Sarki Urálban, és azért érdekes, mert hát nem tudom, hogy messziről mi látszik ebből, ebben a világosságban. Itt van egy vonal, itt rengeteg, ezen a részen rengeteg kődarabot látunk, ezek fagyaprózódás során termelődött szikladarabok, a másik oldalon pedig nem látunk semmit, csak füvet. Hát az nem aprózódik, mondhatná valaki. Hát dehogy nem aprózódik, csak itt kőzethatár van, egy geológus, ha térképet csinál, akkor ide húz egy vonalat, és azt mondja, hogy ez a fajta kőzet, amit itt látok, megkalapálok és elnevezem. A másik kőzetről pedig, majd akkor tudok valamit mondani, leszedem a füvet, és akkor azt fogom látni, hogy egy roppant, finom, vékony, palás szerkezetet mutató agyagról van szó, amely apró kis lemezecskékké esik szét, nem pedig ilyen böhöm nagy darabokra. Tehát a kőzetnek a minősége befolyásolja, ugye ott van, a kőzet minősége befolyásolja az aprózódást magát. Egy másik lehetőség arra az aprózódásra az, hogy nem víz alakul át, kristályosodik tulajdonképpen és alakul át jéggé, hanem bizonyos sókristályok kerülnek be a kőzet repedéseibe, és ezek növekednek, úgyhogy újabb sómennyiség érkezik, és a kristály méretét ezzel növeli. Vagy az is előfordul, hogy a benn lévő kristály a hő hatására fog kitágulni, meg összehúzódni, és ez is eredményezhet aprózódást, de mindenképpen só kell hozzá. Milyen só, mondhatná valaki? Hát természetesen olyan só kell, amely a természetben előfordul, és elég nagy mennyiségben fordul elő. Angliában végeztek kísérleteket, különböző sóknak a repesztő hatását vizsgálandó, és hát ugye, mint látható, az derült ki, hogy vannak bizonyos sófajták, amelyek szinte semmit nem eredményeznek. Ez a nátriumklorid, ez magyarul konyhasó, ez nem apróz. Ez akár volna, nem volna, bekerül a kőzetbe, kikristályosodik, ez nem fog aprózódást okozni, vagy a nátriumkarbonát, vagy a kálciumklorid, ugye a kloridok úgy látszik nem jó, viszont a szulfátok, a magnéziumszulfát, meg a nátriumszulfát, mind a kettő ugye látható módon elaprózza a kőzetet elég gyorsan. A legjobban a nátriumszulfát, másképpen a gipsz. És akkor itt van egy másik kísérlet, amikor ezt a legjobban aprózódó sót vizsgálták, hogy miképpen hat különböző kőzeteken. És ahogy látható volt, a mélységi magmás kőzetek, diorit, dolerit, gránit, ezek csak röhögnek a nátriumszulfáton. Ugye, mit erősködik ez a szerencsétlen? Hát rajtunk egy repedés sincsen, nem tud belénk menni, nem tud kikristályosodni. Tehát ezeket a kőzeteket a sóaprózódás gyakorlatilag nem érinti. Aztán itt ugye ez a vörös homokkő egy darabig ellenállt, utána puff szétesett, meg másik homokkő, meg a Cotswoldi mészkő, ezek irtógyorsan szétestek, mert ezek tele vannak repedésekkel, pórusokkal, akármivel, bemegy a só, kikristályosodik, és már is szétveti őket, és aprózódik. Tehát ez a két kísérlet nagyon jól mutatja, hogy a só aprózódás mértéke az attól függ, hogy milyen só vesz ebben részt, és hogy milyen kőzetet érint. A nátrium szulfáttal még az a fontos ismertetés jele még, hogy bizonyos területeken, sivatagokban, félsivatagokban igen nagy mennyiségben fordul elő. Tehát ezeken a területeken a sóaprózódásnak megvannak a föltételei, és jelentős mértékig. Kérdezhetné valaki, hogy hát a sivatagban hogy lehet, hát ahhoz, hogy a só valahol felszaporodjon, kell egy kis víz. Igen, azért a sivatagban néha esik az eső, vagy van például harmat, ez a harmat feloldja a nátriumszulfátot, és utána becsoroghat, beszivároghat a kőzet repedéseibe, és igen gyorsan el is fog párologni, tehát kicsapódik a só, kikristályosodik a mondjuk a nátriumszulfát, és már is ott vagyunk, ahol kell lennünk a sóaprózódás föltételeit tekintve, van repedés, van benne nátriumszulfát, és egy következő eső, vagy egy következő harmat idején újabb mennyiség fog belekerülni, és növelni annak a térfogatát, és ennek következtében előállhat a sóaprózódás. További lehetőség, ez nem kristály ugyan, de térfogat változás víz hatására is bekövetkezhet, mégpedig azért, mert bizonyos anyagok képesek fölvenni a vizet, és időközben megduzzad a térfogatuk. Ilyenek például az agyagok, mindenféle agyag tulajdonképpen. Akkor, amikor vizet vesznek föl, akkor azok az agyagot alkotó kis lemezecskék, azok meg eltávolodnak egymástól, és ennek következtében az agyagnak a térfogata jelentősen megnő. Vagy például az úgynevezett rendezett vízmolekulák nyomására is bekövetkezhet térfogatváltozás. Ezt úgy kell értelmezni, hogy egy vízmolekula, ugye ez nem Maci Lacinak az egyszerűsített feje, ez egy vízmolekula, egy nagy oxigén, és a két fül az gyakorlatilag két kis hidrogén jelképe, és látható, hogy ezek így helyezkednek el, akkor ennek a molekulának van egy negatív, meg egy pozitív töltésű oldala, és ezek úgy kapcsolódnak egymáshoz, hogy a negatív a pozitívhoz, és a többi, és itt láthatunk egy ilyen rendszert, ez egy agyaglemezecske, ehhez, mint látható, a füleivel, a Maci Laci füleivel, vagyis a pozitív hidrogénekkel kapcsolódik egy rétegben a víz. Ha most újabb víztömeg érkezik, akkor ezek a Maci Lacik ide fognak kapcsolódni, ide meg ide, és egy dupla vízburok jön létre, nagyobb térfogat az egész. A lemezek egyre távolabb kerülnek egymástól, és végső soron a vízfelvétel ennek következtében jelentős térfogatváltozást eredményez, és azok a kőzetek, amelyben van agyag, az agyagos részei megduzzadnak, és a nem agyagos részeket még szétnyomják, és akár is törhetnek, széteshetnek, ezek ilyen vegyes felvágottak. És hát végső soron, nem olyan nagyon régen, pár évtizeddel ezelőtt fedezték föl ezt az angol szakirodalomban unloadingnak nevezett aprózódás formát, amelyet magyarul csak körülírva tudunk használni, kőzetnyomás csökkenés. Na ez mi lehet, kérdezhetné valaki. Hát ehhez vissza kell térnünk mondjuk a magmás kőzetképződéshez. Ugye emlékeznek rá, hogy a magma az elindulhat, a tavaly tanultak, elindulhat a kérekben fölfelé, de előfordul, hogy nem jut ki a felszínre, hanem nagyobb mélységben megreked, mondjuk 6 kilométer mélyen, szép lassan kikristályosodik, ezek lesznek a batolitok, mondjuk egy gránit batolit, és természetesen ez a kristályosodás az adott mélység nyomás viszonyai között jön létre. Mondjuk 6 kilométer mélyen, tehát ebben a gránit az úgy szilárdul meg, hogy 6 kilométer kőzet nyomja fölülről, és azt neki tartania kell. És amikor az erózió következtében év 10 vagy 100 milliók alatt ez a 6 kilométer lepusztul a tetejéről, akkor kiér az egy atmoszféra nyomású területre, miközben a megszilárdoláskor mondjuk 600 atmoszférán volt, vagy 1000 atmoszférán volt. És akkor mi történik vele? Hát a belső nyomás ott van, szét fog repedni. Mondok egy példát, ugye vannak ilyen mélytengeri halászatok, hogy leengednek ilyen berende, valamilyen hálót, és a többi, és akkor 6000 méter mélységből legyen 5, fölhoznak egy halat, amelyik úgy élt, hogy az a 6000 méter víz nyomta fölülről, tehát annak megfelelő belső nyomása volt. Mikor ezt a halat fölhozzák, akkor ebből általában nem szoktak preparátumot készíteni, mert amikor kiér a tetejére, akkor egyszerűen szétrobban. A belső nyomás miatt szétrobban, és a matrózok úgy szedik le magukról a hal maradványait. Na most ez is az unloading, tulajdonképpen ez is unloading, vagyis nyomáscsökkenés. A kőzetekkel ugyanezt történik, amikor a felszínre kerülnek, ez a nyomás, az a belső feszültség, ez szétfeszíti. Az a belső feszültség, amely megegyezik a keletkezési korában, a nagy mélységben uralkodó nyomással. Ezt úgy szokták, úgy vették észre, és úgy magyarázzák, hogy ilyenkor, mint az ábrán látszik, ez egy rajz, a repedések a kőzetfelszínnel párhuzamosan történnek. Ha mondjuk egy ilyen függőleges sziklafal, akkor azoknak a repedéseknek a fal mentén, vagy a tetején. Tehát mindig a felszínnel párhuzamos repedések, és szinte csak azok jönnek létre, és természetesen itt a kőzet minőség is fontos, mert egy mészkövön nem lesz unloading, a mélységi magmás kőzeteken viszont igen. Volt egy időszak, amikor azzal próbálkoztak, hogy a kőzet aprózódása során keletkezett terméknek az alakjából határozzák meg, hogy hogyan és miképpen történt az aprózódás. Ezt általában nem tekintjük sikeresnek, és azt mondjuk ma, hogy az aprózódás terméknek az alakja, formája, az sokkal inkább függ a kőzettől, a kőzet tulajdonságaitól, mint attól, hogy milyen aprózódás eredménye ki, milyen forma, inszolációs, vagy fagyaprózódás, vagy sóaprózódás következtében jött létre. Ez itt csak egy rövid kis példa, hogy milyen változatokat lehet megismerni, ott föl van sorolva egy csomó, ezeket most egyenként fényképpen meg fogom mutatni, ne sikítozzanak, ha tovább léptem. Szemcsés aprózódás. Ez leginkább inszolációs aprózódáshoz kapcsolódik egyrészt, de ha kőzethez akarnám kapcsolni, akkor magmás kőzetekhez, mélységi magmás, mondjuk a gránithoz. Nem tudom, voltak-e a Velencei hegységben ilyen kőzettani kiránduláson, akkor ilyen pár milliméteres murvával találkoztak mindenütt. Most az nem az volt, hogy az ösvényt az erdészek felszórták egy murvával, hogy lenne sáromba menjen az ember, hanem az szemcsés aprózódás, a gránit szemcsés aprózódásának a terméke. Ezen a képen itt csak azokat a gyapjú zsákokat lehet látni, de itt a közt a repedés mind tele van szemcsés aprózódás termékkel. Egy jellegzetes aprózódás forma az úgynevezett gömbhéjas mállás. Szép idegen neve van, mondjuk exfóliáció. Szokták hagymahéjszerűnek is nevezni, mert olyan, mint mikor az ember a hagymát, ugye elkegyő egy vörös hagymáról először leszedi a vörös részét, utána van egy átmeneti zóna, utána általában abba szokták hagyni. mert megeszik. De mindig ilyen levelek jönnek le. Itt is lehet, ezt meg lehet figyelni. Innen hiányzik egy levelecske, ez most pár éppen lefelé indul, és ilyenkor maga a kőzet, bármilyen alakú is volt, lassan-lassan egyre gömbszerűbbé fog válni a gömbhéjas aprózódás következtében. Ezt is szokás inszolációs aprózódásnak is tartani, de még egyszer mondom, valószínűleg a kőzettől függ. Aztán van olyan, amikor szép, szabályos blokkokra, ha tetszik, kockákra eshet szét a kőzet. Ezek általában vastagpados, üledékes kőzetek szoktak lenni. Nézzék meg, ez itt egy alumínium kulacsár rajta, mutatván nagyjából a méreteket, meg egy fickó sétál. Ez blokkos aprózódás. Négyzet, olyan téglaszerű valamire, szabályosan esik szét. Aztán itt van egy lemezes aprózódás, ez megint a Salki urában készült felvétel, amikor ilyen kis lapocskákra esik szét a kőzet. Még egyszer mondom, nagyon valószínű, hogy a kőzetminőségnek nagyobb szerepe van a aprózódás formák kialakulásában, mint annak, hogy miféle folyamatok eredményeképpen történt meg az aprózódás. Mállás. Ugye szó volt róla, hogy ez kémiai átalakulást jelent. Ebben az esetben nem tudok egy olyan vezérlő elvet előhozni, mint az aprózódásnál, amikor azt mondtam, hogy az aprózódás, mindenféle aprózódás végső oka a belső feszültség kialakulása, és ez veti szét a kőzeteket. A mállás kémiai folyamat, és rengeteg változata van, mindegyiket külön-külön meg kell tanulni sajátos formáival. A legegyszerűbb az az eset, amikor a kőzet a vízben oldódik. Sima, egyszerű vízben oldódik. Ilyenek általában az úgynevezett sókőzetek. Leggyakoribb persze természetesen a nátriumklorid, de gyakori a káliumklorid is a felszínen, lehet gipsz, ami így oldódik, és még egy-két anhidrid, ezek valóban oldódnak. Itt ugye a Parajt környékén látunk egy képet, egy patakocska, a parajdi patak itt keresztül megy, mellékágai felszabdalják a lejtőt, és ez a fehérség, ez só. Nézzük meg közelebbről. Ugye ez a só, ilyen gyönyörű szép karrok alakulnak ki, roppant picinyek, ez a kis, valami nem tudom messziről látszik-e vagy nem látszik. Ez a régi órám, karórám, egy ilyen kis, mindenki tudja mekkora egy karóra. Tehát a méreteket ezt közli. Egyszerűen, ahogy folyik le a víz, oldja a sót, és barázdákat vés a lejtőbe, ebből gerincek és csúcsok állnak ki, igen gyorsan formálva. Ugyanakkor az is jellemzője ennek, hogy ez a só valahová elfolyik, a sós víz, bocsánat, és ha elpárolog, akkor a só kicsapódik. Tehát az oldás-oldódás, ez reverzibilis, megfordítható folyamat. Egyes területeken ez pusztulást jelent, más helyeken pedig anyag lerakódást, lerakást jelent. Az oldás-oldódásnak egy különleges változata a karbonátosodás. Ez azt jelenti, hogy az a víz, amely széndioxidot, levegőből származó széndioxidot képes magába foglalni, oldani, úgy mondják. Az a víz, az bizonyos kőzeteket gyorsabban old, mert a benne lévő széndioxid kémiai reakcióba lép ezzel az anyaggal. Ezek az anyagok, amelyek kémiai reakcióba lépnek, ezek karbonát tartalmúak, méz tartalmúak. A karbonátosodás az a úgynevezett karsztosodó kőzetekre jellemző, mészre, mészkő különféle változataira, dolomitokra általában. Itt tehát az a lényeg, hogy széndioxid tartalma van a víznek. Kérdés az, hogy hát hogyan kerül bele a széndioxid, mennyi kerül bele, hiszen a karbonátosodásnak a mértékét az a széndioxid tartalom határozza meg. Laboratóriumban kikísérletezték, ez egy francia volt valamikor a 60-as években, hogy mitől függ a tiszta desztillált víz széndioxid felvétele. Azt mondta, hogy a hőmérséklettől, mégpedig furcsa módon, minél hidegebb volt a víz, annál több széndioxidot volt képes magába foglalni, úgymond oldani. És akkor elő is állt ez a jó francia a maga elméletével, hogy e szerint a karbonátosodás, másképpen szólva a mészkő jelenségek, a karsztosodás folyamata hideg területeken erősebb, gyorsabb, mint a meleg területeken. Vagy fizikus volt, vagy vegyész volt, teljesen mindegy. Elment aztán egy karsztos konferenciára, és körberöhögték, mert ugye lehet, hogy a laborban ő ezt megcsinálta, de még életben nem látott karsztot, mert önben tudta volna, hogyha elmegy egy svédországi barlangba, ott is van, nem csak ősföld van, akkor abban alig fog találni ilyen újnyi kis vacak mészkő csapokat, szalagtitot vagy szalagmitot, oszlopot. Ha viszont elmegy Kubába vagy Dél-Kínába, akkor nem tud bemenni egy barlangba lassan, mert tele van cseppkő oszlopokkal. Egyértelmű, mindenki tudja, hogy ez így nem igaz, ahogyan ez a francia mondta, de hát a tudomány az abból áll, hogy akkor nem elég csak fejbeverni a palit és azt mondani, hogy hülye, hanem azt kell mondani, hogy miért nincs neki igaza. Na gondoljuk meg, hogy miért nincs igaza. Azért, mert ez az ember csak arra gondolt, hogy a levegőből feszi föl a vizet, a széndioxid, miközben esik a felhőkből a föld felszínre. Ha így gondolkodunk, akkor azt mondhatjuk, hogy a Földön a széndioxid, a levegő széndioxid tartalma nem mutat jelentős különbséget, kivéve persze mondjuk a Budapest fölött esik, mert a mi levegőnk tele van széndioxiddal, de úgy általában. Tehát akkor valóban attól függ a széndioxid tartalma a víznek, hogy milyen a hőmérséklete. De soha sincs annyi széndioxid a levegőbe, hogy föl tudja venni az összes széndioxidot, amit föl tud venni fizikailag. Máshonnan kerül bele a széndioxid? Hol kerül bele a széndioxid? Hát amikor ez a víz lehull a felszínre, beszivárog a talajba, ugye, mint háromfázisú akármi, ami talaj, szilárd, légnemű és folyékony állapotú, a folyékony ez a víz, a talajlevegőből fogja fölvenni a széndioxidot, és a talajlevegőben a széndioxid mennyisége sokkal, de sokkal nagyobb, mint a valódi levegőben, mert a talajban ott élnek különféle élőlények, állatok, növények, mikróbák, és azok az élettevékenységük során ugye hatalmas mennyiségű széndioxidot képeznek. Ha élnek, ha sok él, mitől függ attól, hogy egy adott helyen, egy talajban mekkora az élet? Hát az éghajlattól. Ugye mondjuk a nedves trópusokon, ott, hogy ilyen félrejtető szót is használják, buja a vegetáció, meg egyáltalán az élet. A sarkvidékek közelében, ahol hideg is van, meg minden, ott meg alig van valami. Tehát végső soron azt mondhatjuk, ugye ez egy kis túlzás, Jakucs László, de Szegedi Egyetemnek volt a egyetemi tanára, ő volt egy időben a magyar karszkutatásban az első számú személy, írt egy nagyon jó könyvet, angolul is megjelentették. Ez a mondat onnan van, ez olyan, hogy akár egy újságíró is írhatta volna, nem tudós, a karszt biológiai produktum. Na most, mivel újságíró is írhatta volna, ebből mindenki tudja, hogy ez így nem igaz, mert általában nem igaz, amit írnak, vagy legalábbis túlzás. Annyiban igaz, hogy a széndioxidnak a jelentős része a vízben, amely a karsztos folyamatokat táplálja, az biológiai produktum, az élet termeli. De nem csak ez, tehát itt egy kicsit túlzunk ebből a kifejezéssel. Mégis ez az igazság. És ebből adódik, hogy a karsztosodás mértéke a meleg-nedves földrajzilag melegnedves területeken, az egyenlítő környékén, a trópusi monszun vidékeken a legerősebb, és nagyon gyönge a sivatagban, és nagyon gyönge a fagy sivatagban, vagyis a periglaciális pólus környéki hideg területeken. A mi mérsékelt övünkben, mint minden, olyan átmeneti valami. Egy következő kémiai folyamat az oxidáció-redukció. Ugye mindenféle anyag, amely a kőzetekben van, az oxigénnel, gyakran oxigénnel vegyi reakcióba tud lépni, úgy, hogy fölveszi az oxigént, és akkor azt mondjuk, hogy oxidálódott, illetve bizonyos körülmények között leadja az oxigénjét, és akkor azt mondjuk, hogy redukálódott. Hát ez úgy általában igaz, de messzire nem lehet vele menni. Vegyünk egy példát, vegyünk egy anyagot, egy elemet, és vizsgáljuk meg annak az oxidációs, redukciós folyamatait és az eredményét. Hát példaképpen a legjobb, hogyha a vasat vesszük elő. Egyrészt két indok van erre. Az egyik az, hogy csak nem minden kőzet tartalmaz egy picike vasat. Van, amelyik sokat, azt vasércnek hívják és bányásszák. De mindegyikben van valami kevés kis vas, tehát az összes kőzet esetében ez a fajta mállási folyamat tetten érhető. A másik oka annak, hogy ezt vegyük példaképpen, az, hogy az oxidáció során, meg a redukció során a vas igen jellegzetes és nagyon elütő színű lesz. Az oxidált vas az vörös. Olyan vörös, mint a rozsda. A redukálódott vas az pedig olyan kékes-zöld színt vesz föl. És mindazok a kőzetek, amelyek tartalmaznak vasat, ha oxidálódnak, elvörösödnek, mintha csúnya viccet mondtak volna előttük, ha pedig redukálódnak, akkor ilyen kékes zöld színt vesznek föl másképpen. Veszek egy követ, ránézek, és megmondom, hogy van-e benne vas, és ha van, akkor most oxidált, vagy redukált állapotban van-e. De nem tudom, itt például Budapest környékén van, amikor hatalmas nagy téglagyárak voltak, mert az oligocén kiscelli agyag az nagyon jó volt téglagyártásra, mint alapanyag. Most már nincsenek meg, mert odaépítették a praktikert, meg mi a fenét, de vannak még néhány helyen kisebb foltok, ahol lehet látni ezt a kőzetet. Ha az ember frissen nézi, akkor ez szürkés, kék. Ha kint hagyom a napon egy darabig, akkor át fog alakulni vörösesre, sárgává, mert pirit van benne, vagyis vasszulfat, és a vas szétesik, a vas oxidálódni fog, és elvörösödik, vagy legalábbis megsárgul. Tehát az oxidáció és a redukció ebben az esetben nagyon jól tetten érhető, és általában ezt is reverzibilis folyamat, de ami fontosabb, hogy az oxidálódás az térfogat növekedéssel is jár együtt. Ez újabb hatást fog jelenteni. Tehát nem csak arról van szó, hogy a képzet kémiailag átalakul, és ezzel a szilárdsága, az erózióval szembeni ellenálló képessége változik, meg általában gyöngül, hanem a térfogat változás miatt még az aprózódás felé is elmozdulhat. Ez arra jó példa, hogy mindenki rögzíthesse magában, amit az elején mondtam, az nem teljesen igaz. Van ilyen. Azt mondtam ugye az elején, hogy két nagy folyamatcsoport van, a fizikai folyamatok és a kémiai folyamatok. Aprózódás és mállás. Ezt tessék megtanulni, ez így jó, szükség van rá didaktikai szempontból. De azt is kell tudni, hogy ezek a folyamatok gyakran együtt járnak. Kémiai változásokkal együtt járhatnak fizikaiak is. Az aprózódás is bekövetkezhet. Tehát, hogy ezt mi ketté választjuk, ez csak azért van, hogy mindenki megértse, egyértelművé tegye, hogy ilyen van, meg olyan van, mi a különbség a kettő között, de elképzelhető, hogy ezek együtt vannak. És hát, amit mondtam, az oxidáció-redukció, ez megfordítható folyamat, egyszer oxidálódik a vas, utána a redukáló körülmények között redukálódhat, és ezt a színe jelezni fogja. A hidrolízis jelensége a következő mállás forma. Hidrolízis tulajdonképpen azt jelenti magyarul, hogy víz hatására a molekulák szétesnek. A víz elvágja a molekulák, a hosszabb molekulákat valahol. Nagyon sok anyagra jellemző. Itt most megint példát fogunk venni, mint az előző esetekben. Az előző esetben ugye a vas volt az egyik elem, amit vizsgálunk. Mást is lehetne, de nem vizsgáljuk. Itt pedig a szilikátokat fogjuk vizsgálni. Ugye ez egy csoport, sokféle szilikát van. A szilikátok tulajdonképpen kalcium, vagy magnézium, vagy nátriumhoz kapcsolódó alumínium-szilícium-oxidok. Ez ugye elég egyszerű volt. Ezek azért fontosak a számunkra, mert a földkéreg anyagának a döntő részét szilikátok adják. Mindenütt előfordulnak a Földön, nagy mennyiségben fordulnak elő a Földön, és az általuk, vagy a bennük végbe menő hidrolízis, az ennek következően a Földön mindenütt jelen van. A málásnak ez a formája mindenhol megtalálható. Úgy történik tulajdonképpen a mállás, pontosabban a hidrolízis, hogy a víz szétvágja ezeket a hosszú molekulákat, aminek eredményeképpen alumínium és szilícium oxidok keletkeznek, meg még valami más, amivel most nem érdemes foglalkozni. Víz is, meg kalcium, vagy nátrium, vagy kálium, különféle vegyületei. Az a különleges helyzet adódik, hogy ez az alumínium-oxid meg a szilícium-oxid bizonyos körülmények között oldódik, a vízzel tehát eltávozik, elvezetődik, bizonyos körülmények között viszont kicsapódik. És ott marad helyben, abban a kőzetben, amely a hidrolízist elszenvedte. Az oldódás és a kicsapódás az az oldóközeg, másképpen az oldást végző víznek a hidrogénion koncentrációjától, röviden fogalmazva a pH értékétől függ. Itt a pH értékétől függ. Ugye ezt megtanulták a középiskolában, ugye, hogy ez 1-től, vagy hát 0-tól, ugye azt hiszem 14-ig terjedő skálát alkot. 7-nél van a fele, a közepe, ez a semleges pH, és senki ne higgye el, mint a hirdetésekben, hogy 5,5 az a semleges pH, ugye a kenceficéknél azt kell használni, nem. A semleges az a 7, a 4,5 az látják, hogy, vagy 5,5 az erősen savas közeg, ezek a savas közegek, ezek pedig a lugos közegek. Ez a két görbe azt mutatja, hogy mikor oldódik és mikor csapódik ki bizonyos anyag. Vegyük az alumíniumot. Az alumínium, mint látható, ebben a nagyon savas közegben oldódik. Kifut a világból a görbe. Viszont körülbelül 4 és 10 pH között nem oldódik, kicsapódik. Tehát a hidrolízis során, ha ilyen az oldószernek a pH-ja, az alumínium-oxid ott marad helyben, abban a kőzetben, amiből származik. Mert a 10-nél nagyobb a pH, akkor megint oldódik, és ismét eltávozik. A szilícium-oxid ez sokkal egyszerűbb lelki világgal rendelkezik, savas közegben nem oldódik, ahogyan a pH érték növekedik, egyre jobban oldódik, tehát itt a 10 fölötti értékben minden eltávozik, alumínium és szilíciumoxid is, 4 alatt tele van szilíciumoxiddal és alumínium nincs semmi, és a 2 között pedig nagyon sok alumínium és változó mennyiségű szilíciumoxid marad meg. Tehát ebből az következik, hogy legalább 3 különböző eset lehetséges, itt most ebből mind a 3 föl van tüntetve, hogyha a pH 6 és 8 vagy 7 és 9 közé esik, akkor allitos mállásnak nevezzük a hidrolízist, mert az alumínium oxidok fölszaporodnak, és a szilíciumból is van valamennyi, kisebb értéknél nagyobb mennyiség, a nagyobb értéknél kisebb mennyiség. Ezek azok az anyagok, amelyre bauxit bányákat lehet építeni. Az ilyen mállás terméket fogják úgy, ahogy van, beviszik a tinföldgyárba, utána az alumínium kohóba, és alumíniumot termelnek belőle. Ezek a lateritek, amikor most készülnek, most vannak a felszínen. Bauxitnak akkor nevezzük ezeket, hogyha régen keletkeztek, mit tudom én, 200 millió évvel ezelőtt, és különféle helyeken találtok, legtöbbször karsztos térszíneken, akkor bauxitnak hívjuk őket, de ugyanaz a trópusi mállás termék, laterit. A másik típusú mállást sziallitosnak nevezzük, mert a szilícium és alumínium együtt van, vagy jelen van, vagy nincs jelen. Az egyik esetben, amikor savas a közeg, ebben sok szilícium van és semmi alumínium, ezek a kaolin féleségek, ez egy gyűjtőnév. A másik esetben, amikor nagyon lugos a környezet, akkor mind a kettő eltávozik, szilíciumból még marad valami, ez pedig a montmorillonit nevű agyagásvány csoportról kapta a nevét. Tehát példaképpen mondom, hogyha valakinek van valamilyen agyagos kőzete, megvizsgálja, hogy miféle ásványok vannak benne, és meg tudja mondani, hogy milyen körülmények között mállott el az a kőzet, úgy, hogy agyag lesz belőle. Hát nézzenek itt egy ilyen képet Mauritius szigetéről, készült itt az előtérben, ugye nincs növényzet, csupasz, mert egyszer kiirtottak, ott állandóan esik az eső, és nem fog visszatelepedni, és a vörösnek, barnának, vörösnek, sárgának különféle árnyalatait láthatjuk. Ez allitos mállással keletkezett kőzettömeg, laterit, és mivel vasat is tartalmaz, látható, hogy oxidált állapotban van, mert a vas festette ilyen vöröses színűre. És egyébként, mint látható ez is, borzasztó gyorsan pusztul, hiszen a mállás előkészítő folyamat, az eróziót előkészítő folyamat. Milyen tényezők határozzák meg a mállást? Hát van kőzettani tényező, ennek az egyik változata ugye az, hogy a kőzetet miféle ásványok építik föl, mert az ásványok eltérően érzékenyek a külső folyamatokra. Egy ásványnak az ellenálló képessége attól függ, hogy milyen körülmények között jött létre. Minden ásvány akkor stabil, amikor a keletkezési körülményeiben található. Tehát azok az ásványok, amelyek magas nyomáson, magas hőmérsékleten jöttek létre, azok alacsonyabb nyomáson, alacsonyabb hőmérsékleten irtógyorsan elmálnak. Nem tudnak ellenállni a mállási folyamat, a kémiai folyamatoknak. Ami viszont hideg, alacsony nyomás, hideg, hát idézőjelben, és alacsony nyomáson jött létre, az nagyon ellenálló lesz. Melyik az az ásvány, amelyik a leghidegebb körülmények között jött létre a legkisebb nyomáson? A kvarc. Nem véletlen, hogy a kvarc a kémiai folyamatoknak ellenáll. Kimegy valaki a Duna, vagy a Tisza, vagy akármelyik folyópartjára, és homokot keres, a homoknak a döntő mennyisége kvarchomok lesz, mert az aprózódik, de nem igen málik. A másik közvetlenítő tényező, ezt már említettem, nem fogom még egyszer hosszasabban magyarázni, a víz és a levegő behatolásának a mértéke, ugye a repedések, pórusok száma, és a többi, mert a folyamatokat ez segíti elő. És a mállásnak van éghajlati tényezője is, a klíma befolyásolja a dolgokat, egyrészt azon keresztül, hogy mennyi a csapadék, hiszen látható volt, hogy minden kémiai folyamathoz víz kell, mint oldószer. Tehát ha megnézzük ezt a csapadékgörbét, ez a folyamatos vonal a csapadékgörbe, akkor egyértelmű, hogy a legtöbb csapadék az egyenlítő környékén van, aztán erősen csökken, a sivatagokban nagyon kevés, a mérsékelt övben megint megemelkedik, és a pólusok irányában lecsökken. A másik tényező a kémiai folyamatok intenzitása tekintetében a hőmérséklet. Ha valaki a laborban lötyköl, és a folyamatot serkenteni akarja, akkor melegíteni kezdi. Hát ebből a szempontból a hőmérsékletgörbe, hol a hőmérsékletgörbe? Ez a szaggatott. Ez számít. Ez pedig látható, hogy gyakorlatilag az egyenlítőtől a sarkok felé állandóan csökken. Ha ezt a két tényezőt vizsgáljuk, ezennek az összehatását, együtthatását, akkor láthatjuk, hogy a mállás legnagyobb mértékben és intenzitásban az egyenlítő környékén, általában a trópusi, nedves trópusi telteken jelentkezik, és egy másodlagos csúcs van a mérsékelt öv 40-50-60 szélességek között, minimális a sivatagokban és minimális a sarkvidékeken. Az egyenlítő környékén, a nedves trópusokon a legnagyobb a mállás mértéke, a legintenzívebb a mállás mértéke, legvastagabb a máladéktakaró, és a legváltozatosabb a mállás. Itt mindenfajta mállásforma előfordul, míg például a sivatagokban szinte csak egy-kettő, a mérsékelt övben is csak néhány, tehát az egész rendszert az éghajlat alapvetően befolyásolja. Most vége az órának, viszont látásra a jövő héten.
Elhangzott. Külső erők földrajza. Aprózódás, mállás. Gábris Gyula előadása. A felvétel 2007. októberében készült.